Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy 8:32 perckor Kis László akadémikus, Széchenyi Díjas csillagász, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója. Jó reggelt kívánok! Egy Kis László roadshow újabb állomása.
Jó reggelt kívánok! Szervusz, szia!
Te figyelj, annyit mész, mint a, nem is tudom,
hát mint a nyüzüge, tehát ez a vannak. Hát van az ősz meg a tavasz, azok ilyen periódusok, amikor az embernek a hivatali funkciói előbb-utóbb mindenféle országon belül és külföldi utazásokhoz vezetnek. Én most épp egy ilyen periódus közepén vagyok, múlt héten Franciaországban, meg Hollandiában jártam, ma este Marosvásárhelyre repülök a Vizerre, ha minden igaz, holnap egy eseményen ott részt veszek, és dumálok valamiről. Tehát igen, ez egy ilyen pörgős időszak.
Újvidéken is előadta.
Ott is voltam a nyáron, az nagyon érdekes volt, meg hát jövő
voltál
hét után.
Voltál otthon a háború óta?
Persze, rendszeresen járok. Aha. Az a nővérem, ugye ott lakik, mint máig, meg most született a nyáron kisbaba a unokahúgomnál, úgyhogy ott a család is bővült. Meg hát tulajdonképpen most jövő hét utáni héten most annyi izgalommal nézem, hogy a Helene hurrikán mi a francot csinál Floridába. Ja, mert hogy jövő hét utáni kedden indulunk a Orlandóba, Floridába egy hétre, hogy a Europa Clipper Jupiter szonda, a NASA minden idők legdrágább 5 milliárd dollárba kerülő bolygókutató szondának az indítását megnézzük egy utazási iroda szervezésébe. Hát, ha Isten is, meg az égiek is úgy akarják, akkor most nagy izgalommal nézem az időjárás jelentés Floridára.
Ilyenkor kötnek biztosítást mondjuk utazási irodák viharra?
Minden lehet biztosítást kötni, de arra nem lehet biztosítást kötni, hogy akkor abban a hét napban, még ott vagyunk, tutira fogunk látni rakétaindítást. Ez egy lottó valamilyen szempontból, csak nem egy 40 millió az esély, hanem szerintem hogy ilyen elég magas, 50-60%-os az esély. Ugye utóbbi időszakban jól lehet látni a Cape Canaveral, ahogy menni fogunk Floridába, onnan gyakorlatilag hetente egy-kettő, néha három indítás is történik. Tehát ha ott vagyunk egy hétig, akkor nagyon van szerencsésnek, hogy legalább egy hülye Starlinket ne lássunk a SpaceX-be, de nyilván a nagy szó az a Europa Clipper lenne, mert az, ha most idén elindul, akkor 29-ben odaér a Jupiterhez, és akkor 34-35-ig ő föl fogja térképezni, szerintem a naprendszer egyik legérdekesebb bolygóholdját, az Európát, ugye a Jupiter mellett, ami akkora, mint a mi holdunk, de 100 kilométeres mélységű vízóceán van a felszínén, egy jégkéreg alatt. És azt mondja, egy jégkéreg alatti óceánban milyen körülmények közepette mi fejlődött ki, ha egyáltalán, az egy nagyon izgalmas kérdés.
Aha, lehet, hogy élet is van, vagy volt?
Hát nem akarok találgatásokban bocsátkozni, de az biztos, hogy azt szoktam mondani, hogy az Európa jégfelszíne alatt a nyomás, hőmérséklet és egyéb viszonyok, azok körülbelül olyanok, mint a csendes óceán fenekén. És bár én sok fenéken voltam, a csendes óceán fenekén még nem jártam, de ott vannak lények. Tehát igazából extremofil élő lények, azok lehetnek. El lehet képzelni őket. Én már is képzeltem, tehát el lehet őket képzelni. De mindenképpen ugye helyszíni mérésekre lesz szükség. A Európa Clipper nem ezeket fogja még megcsinálni, körbe fogja röpülni 51 néhány szó, vagy el fog mellette haladni, föl fogja térképezni a felszínt, és talán a Europa Lander, ami megint egy másik NASA misszió lesz, az még csak készül, fog majd mondjuk 10 év múlva, 15 év múlva leszállni, és akkor befúrni a jég alá, attól a legvékonyabbnak tűnik, és akkor meg lehet nézni, hogy na ebbe a vízbe zsizsegnek a nyüvek, vagy nyüzsegnek a zsizsgék, de hát ez a jövő titka még.
Mennyit kell várnunk az eredményre? Mikor fogják ezt kibontani?
Hát a Europa Clipper, hát a fölbontás, a jég alá benézés az a 40-es évek. Tehát ez nem a mi, nem a öregek leszünk. De figyelj, pont most múlt héten voltam a Európa űrügynökség hollandiai Nordwijk-i nagyfejlesztő központjában egy űrexpón kétnapos eseményen, és ott meghallgattam egy előadást Carol Mundelltől, aki a Európa űrügynökség tudományos igazgatóságának a vezető, a tudományos igazgatója, és akkor ő bemutatta azt, hogy a következő nagy flagship, tehát zászlóshajó misszió, az L4 fedőjelű valami, az egy Saturnus szonda lesz, És a Saturnus szonda, már most zajlanak az előkészítések, az ipari hatástanulmányok, egyáltalán milyen technológiát kell hozzá fejleszteni, de nagyon fontos dolog, fontos, szögezzük le. Az, hogy egy Saturnushoz elküldjünk egy olyan szondát, amit megálmodnak a tudósok, technológiát kell fejleszteni. Tehát a tudomány generálja a technológiai fejlesztést. Na, szóval a lényeg, ami lényeg, hogy ott valójában a misszió, vagy hát a küldetésnek az elfogadása 2034-ben várható, indítás 2043-ba, érkezés 2051-be.
Én akkor
eddig tart, bocsánat, ezeknek ez az időskor, 79 évesen majd bejövök, és megérkezett végre. Szóval a lényeg az, hogy ott például két nagy rakétával egy dupla szondát kíván az Európai Ügynökség elindítani, és ezek majd a indítás után összekapcsolódnak, megérkeznek 9 évvel később, vagy 8 évvel később a Saturnushoz, és az Enceladus déli pólusán le akarunk szállni.
Abban kell bíznunk, hogy a tudomány annyit fejlődni fog, hogy meghosszabbítják az életkorunkat? Tehát, hát,
vigyázzunk magunkra, éljünk egészséges életet, dolgozzunk, mozogjunk, ne zsabáljunk, hanem inkább csak úgy módjával fogyasszuk az ételeket, italokat, azokat egyáltalán ne, és akkor mondjuk 80, fiatalos 80-asként majd megünneplem, hogy na, megérkeztünk a Saturnushoz.
És a Zürex-pontot mit kerestél?
Hát én ott a Hunspace Magyar űrklaszter egyesület tagintézmény képviselőjeként vettem részt, hogy ez egy kétnapos esemény volt, két évente szervez az Európai Ügynökség, az európai űripari cégeknek egy találkozója. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni egy ilyen bazinagy kiállítás, mint a budapesti nemzetközi vásár, csak éppen űripari cégek jelennek meg, mi is kiállítottunk szépen magunkat, eszközöket, ezt-azt, jöttek. Hát az Admatis Kft. Miskolcról hozott ilyen űr ketyeréket, amik be vannak építve műholdakba, ugye a C3S Kft. Is hozott ezt-azt, az EduSpace is hozott, az egy nagyon érdekes dolgot hozott, azt imádták a népek, nem tudom, talán nem titok, hát végül is megmutattuk egy nemzetközi vásáron, ők rakétahajtóművet fejlesztenek. De nem akarok több részletet elmondani, csak nagyon szerették a népek, ki volt állítva egy ilyen valami, ami valójában egy rakétahajtóműnek a része.
Egy UFO-2?
Hát nem, ez na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ilyen dolgokat kiállítottunk, és beszélgettünk. Egy ilyen eseménynek a beszélgetés a lényege. Én magam is beszélgettem Fraunhofer intézetnek a képviselőivel. Egyébként olyan magyarokkal, akikkel itthon soha nem találkozom, ott kint össze tudtam futni, és akkor nagyon jókat tudtunk beszélgetni. És ilyenkor nem föltétlen eladni akar az ember, vagy venni akar, hanem a lehetséges együttműködő partnereket próbálja beazonosítani, mert valami hihetetlen. Figyelj, a Miskolciak, az Admatis Kft-ről beszélek. Például most van egy érdekes olyan kísérletük, ahol olyan termékük van, hogy ilyen macska szemeket gyártanak műholdakhoz, amelyek űrszemétté fognak válni. Aha. És az űrszemét elhárításnak az egyik lehetséges módja az, hogy egy aktívan oda megy egy ilyen egy űrhajó, és az befogja, és aztán föld légkörében megsemmisítő pályára állítja. Aha. Na most, ahhoz, hogy például te megfogd azt a valamit, tudnod kell, hogy forog a térbe. Honnan tudod egy már nem aktív műholdról, hogy forog a térbe? Na erre a koncepció aktívan most az, hogy rátesz ő egy két tucat különböző helyekre egy kis mini macska szemeket, és ha rávillantasz lézerre folyamatosan, akkor mindig egy más-más, több más számú és más formájú macska szem veri vissza a fényt, és akkor ki lehet találni már messzi, hogy forog, és hogy közelíts meg, hogy képes legyél befogni. És ezt például egy olyan kis icipici kis macska szemeket kell elképzelni, amit évekig dolgoznak itt a Miskolcon, hogy kifejleszik, és aztán az működjön is, és már vannak is repülő. Tehát már elindultak olyan műholdak a közelmúltban, amiken rajta vannak ezek a kis termékek. De egy nagyon fontos szolgáltatás, lát el?
De a miskolciak egyből az űrre találták ezt ki, vagy azt gondolták, hogy hát jó lesz a kamionokra,
ez egy feladat volt, egy megközelítették őket egyik ilyen űrmissziónál, hogy figyeltek, ti értetek ehhez a dologhoz, vagy úgy gondoljuk, hogy értetek hozzá, meg tudjátok csinálni, meg tudták csinálni.
Mert hogy az űrexpo, ugye, hogy bemutatjuk a termékeinket.
Bemutatjuk a termékeinket.
És mi van, ha valaki nem veszi meg? Jó napot kívánok, fejlesztettem valamit 10 évre.
Ezek alapvetően úgy mennek, hogy konkrét megrendelésre készülnek, de aztán, hogy más is adott esetben föl tudja használni, az teljesen egyértelmű. Tehát ilyenkor mondom még egyszer, nem eladni, nem venni akar az ember egy ilyen expón, hanem beszélgetni potenciális együttműködő partnerekkel. Hát minket is megkerestek olyanok, akik azt mondták, hogy tudnak nekünk szállítani 50 millió dollárért, vagy 50 millió euróért egy műholdat, mondom nekik, köszönjük szépen, nincs 50 millió euró egy műholdra, de nagyon örülünk, hogy egy ilyen védelmi célú műholdat nekünk el akarnak adni. Szóval nyilván vannak ilyenek is, Nem, tehát ez egy nagyon érdekes. Én először voltam, megmondom őszintén, ilyen, én tavaly voltam egy UK Space Expo-n, ahol a angliai, vagy hát nagybritanniai űr, de ez egy nemzeti ilyen esemény volt, és tudom, hogy a űripari cégeknél az ilyeneken való fölvonulás, ugye idén még lesz Brémába egy nagy űr expo, gyakorlatilag kötelező. Tehát aki létezik, annak ott kell lennie.
Nincs más választás, javasolni fogjuk a magyar döntéshozóknak, hogy egy Budapest űrexpót próbálnak meg összeállítani.
Nézd, egyébként idén lesz most novemberben szerveznek, itt ugye most EU-s elnökség ugye Magyarországra esik, és igen. Én úgy tudom, hogy pont a brémai nagy űrvásárral egy időben lesz itt Budapesten egy ilyen űrnap, vagy két nap is, uh-huh. Ezt most a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezi. Hát meglátjuk, bízunk benne, hogy ez egy nagyon jól sikerülő esemény lesz. Ilyenek vannak, ilyen ezeket meg kell csinálni, és aztán soha nem tudhatjuk azt, hogy mikor találkozunk valami érdekes kihívással.
De annyi terméket produkál az ipar, hogy mondjuk évente új dolgokat lehet bemutatni, vagy hát olyan, mint a Rolling Stones, hogy nagyjából ugyanazt játszik.
Nem, mindenhol. Folyamatosan fejlődnek a dolgok, hiszen maga a műhold készítés is egyre nagyobb súlyt kapnak a kis műholdak, ezek a CubeSat alapú, mint a 10 centisből összeraksz mondjuk 6-ot, vagy 12-t, vagy valami, ugye a C3-es Kft. Most azt hiszem talán 6 egységeset, vagy 12 egységeset röptetett a közelmúltban, szóval nem arról van szó, hogy 10-10 centis kockákat aha. küldünk, hanem azokból lehet építkezni, az egy új űripari standardé vált, de most megjelentek a vágyak az ilyen 20-50 kilós, 60 kilós műholdakra, akár magyarországi megvalósításba, és ezeket mosógép méretűnek kell elképzelni, attól függ, hogy mit raksz rá, mit figyel, általában lefelé a földet szokták ezek figyelni, különböző szenzorokkal, és akkor lehet látni, mondjuk hol száraz a kukoricaföld, amit kívülről aha. nem látsz. Mindenféle érdekes nemzetgazdasági alkalmazásai vannak az ilyeneknek, tehát alapvetően magasból a táj az sok mindent elárul, és a drón technika az nem mindig képes olyan magasra fölmenni, hogy kellően nagy tájat átlásson, tehát a műholdakról való földmegfigyelés még egy ilyen kis országnál, mint Magyarország is abszolút releváns dolog.
Ha lett volna az a pénz, amit felajánltak, vagy amit kértek a műholdért, mire tudtuk volna azt hasznosítani?
Hát ez egy érdekes kérdés, ezt most így nem tudok neked választani. Nem
akkor legyen egy, azt kész.
Hát nem, tehát nyilván föl lehet rá pakolni mindenfélét, ez pont olyan, mint a most mit tenni, a magyar űrhajós is föl fog menni, majd a nemzetközi űrállomásra fog csinálni kísérleteket, most. Amikről per pillanat nem tudunk szinte semmit, mert eléggé szigorú titoktartásra vezi, vagy szóval elég keveset lehet róla aha. tudni. De ha van egy műholdunk, akkor azt kikötően, hogy mit csinál. Tehát nem telekommunikációs műholdra kell gondolni, ami átrepül a föld fölött, vagy hát Magyarország fölött napjában néhányszor le tudja fotózni a dolgokat. Ott bármi információ, ami légi fotózáson alapul, az hasznos tud lenni. Tehát nyilvánvalóan egy első blikre azt mondanám, hogy minél nagyobb távcsövet tegyünk rá, ami lefelé néz. A bennem élő csillagász pedig oda súgja, hogy oké, az egyik oldalon néznek lefelé, a másik oldalon legalább egy picikét rakjunk, ami kifelé is néz, és akkor tudnánk érdekes csillagászati méréseket is végezni ugyanazon a műholdon. De ez, hát most jó, ébredjünk föl, Billy belóg a kezem, de attól függetlenül bármit föl lehet pakolni egy ilyenre.
Igen, mondtam, hogy Kis László Rócsó van, és éppen az jutott eszembe ma reggel, hogy neked mennyire idézővel kezdődik könnyű a helyzeted, mert mondjuk ugye Schwab Richard nagyjából ugyanazt tudja elmondani mindenhol, hogy hogyan kell étkezni. Vannak ilyen jövőkutatók, azok is nagyjából, de hál' Istennek a csillagászat az naponta produkál eredményeket.
Hát jönnek a hírek, ezzel nem tudok mit csinálni, jönnek, igen.
A memóriád mennyire jó, tehát...
Elég jó, ennek köszönhetően vagyok itt, ahol most is, ahol ülök például.
Jó, csak hogy folyamatosan megy a fejedbe a sok-sok
a okosság, kattogás, mondhatnánk.
A sok-sok kattogás, és aztán van valahol, amit már így kimegy.
Nyilvánvalóan van valahol, ami, ahol kimegy, azért rólam azt mondjuk el a kedves hallgatóknak, akik esetleg nem tudják, hogy én a csillagászat.hu csillagászati hírportálnak a főszerkesztő vagyok 18 is. Éve már. Sok minden már, ennek 18 éve vagyok a főszerkesztője. Múltkor nézegettem, hogy 6000 csillagászati hír ment ki a billentyűzetemen keresztül, egy olyan 3 tucatnyi szerzőtől érkeztek be az anyagok, és az én feladatom alapvetően a legvégén a címet megadni, meg a adott esetben szakmaiatlan mondatokat kijavítani, vagy a hibákat észrevenni benne. Szóval egy ilyen lektori, szaklektori, főszerkesztői, címadói feladatom van. Ennek köszönhetően a csillagászat minden területéről az összes újdonságot elolvasom, ha tetszik, ha nem tetszik. Én ezt élvezettel csinálom, tehát azért csak szeretem ezt a hülyeséget, amit csillagászatnak hívnak, és hát nem tehetek róla, beleim ragad, amire emlékszek. Aztán, hogy ez jó-e vagy se, minden esetre a lényeg az, hogy van egy mechanizmus, ami tolja belém az új híreket, az új információkat, aztán néha elfelejtem a régieket, de hát a Google a barátom, akkor segít.
Igen, és a clickbait címadás az megy most már tökéletesen?
A tökéletesség az túlzás. Ez egy érdekes kérdés, mert volt egy időszak, amikor ilyen rövid ütős címek voltak a clickbaitek. Fekete lyuk a Marson. Ez ugye mire gondol az ember elsőre? Ezt a klik... Amikor ezt adtam jó pár éve ezelőtt, az például egy túlterheléses támadást jelentett. A szerver össze is omlott, tehát nem bírta. Mert mindenki azt hitte, hogy fekete lyuk van a Marson. Közben egy Marson lefotózott egy barlang szájat, ami árnyékban volt, és akkor volt egy ilyen fekete lyuk a Mars felszínén. Szóval az akkor az ott a figyelmeztető jel volt. Aztán az utóbbi 2-3 évben meg azt vettem észre, én nyilván figyelem a mainstream hírportálokat is, hogy az ilyen hosszú címek kezdtek el eluralkodni, ahol a cím magába már szinte elmondja, hogy miről szól. És azóta ilyen meglepően hosszabb címeket szoktam már adni, egy kijelentő mondatot írok be címbe, és azt látom, hogy ténylegesen a jó ütős, ígéretes mondat címek ilyen 10-20 ezres, néha 30 ezres olvasottságot hoznak, ami a mi híroldalunkon egy nagyon jelentős eredmény.
Igen, de hát azért nem cél az, hogy lefektesse a csillagászat.hu szerverét egy-egy
nem,
hír.
Most, nem, tehát... és most már más technológiát használunk, tehát ki van védve. Aha. Az ilyen típusú, meg tehát, felejlődött a hardware.
Tehát, amit ugye használnak a rendes bulvárok, ezt nem hiszed el, rá fogsz csodálkozni.
Hát nem, de mit tenni az, hogy fantasztikus képek, a nem tudom itt, vagy meglepetése, amit, meg néha vannak, hogy miért fügyülnek úgy a treppiszt egy bolygója, hogy a csillag, vagy ahogy a néhtáncolnak úgy a treppiszt egy bolygója, hogy a csillaguk fütyül le, ez most egy ilyen múltból. Nem volt annyira sikeres, de azért az népeket érdekelte. Tehát, hogy mondjam, lehet látni azt, hogy a tudománykommunikációban, amikor az ember próbálja az új tudományos eredményeket átadni a nagy közönségnek, akkor mindenféle technikát, technológiát el kell tudnunk sajátítani. Ezt most itt a rádióban dumálok folyamatosan, és megpróbálok nullászor őzni, ez nem okoz nekem nagy problémát.
Nagyon jó, mert én többet
máskor meg ugye írni kell szövegeket, az megint más módszer, meg akkor adott esetben webre, ha kirakunk valamit, vagy a közösségi médiában egy rövid poszttal megosztunk valamit, mind más készséget, vagy más szövegkészleteket igényel. Ezt nekünk meg kell tanulni.
Kutatók éjszakáján mit csináltok?
Megmondom őszintén, szégyen, nem szégyen, mi a kutatók éjszakájából, a Schwab-i csillagvizsgálóban általában kiszoktunk maradni, megmondom őszintén, nekünk minden éjszaka a kutatók éjszakája, és nagy örömmel adjuk át a lehetőséget, hogy ilyenkor más kutatók mutassák be éjszaka, hogy éppen mit csinálnak. Hát nálunk legalább évente van 150-200 éjszaka, amikor nyitva vagyunk, tehát megmondom őszintén, ez lehet, hogy egy nem szép dolog a nagy tudományos közösség iránya felé, de mi ilyenkor pihenni szoktunk.
Ja, hát én is úgy voltam valamikor a fiatalkoromban, hogy sose ünnepeltem a szilvesztert, mert minden másnapon bulliztam rendesen, de hát hál' Istennek ebből kimaradtam, és azért is nem tudok csillagot nézni, mert este 10-kor már alszom, hogy Besenyi Ferenc mondja.
Én értem ezt az egész dolgot, hogy a kutatók, meg a múzeumok éjszakája, meg a kutatók éjszakája. Tehát tényleg, hogy emberek este érnek rá, ezt mondjuk itt teljesen nyíltan. Az ember napközben húzza az igát, gürizik a mókuskerékbe, és este ér rá. És akkor ne tévét nézzen, vagy ne a YouTube csatornákon nézeges az új tartalmakat, menjen ki és nézzen végig helyeket. Tehát én teljesen egyetértek az egésznek a koncepciója. Abszolút aláírom. És azokon a helyeken, ahol éjszaka általában csak az éjjeli őr, meg a portás ül, és nagy sötét épület tömegekben nincs már semmi, esetleg egy-két őrült tudós az irodájában próbálja megoldani a legújabb
egyenlet.
Hát ő otthon van valójában a kanapéján, issza a tejet és fedezi fel a kisbolygókat. Szóval ott értem, hogy akkor hirtelen élettel telik, pont mint az éjszaka a múzeumban van ez a film. Igen. Hogy a múzeum éjjel, és akkor életre kellnek a akármi, ez ennek a koncepcióját látom ebbe a kutatók éjszakába, és én nagyon örülök, hogy a kutatótársam, mert nagyon jól reagál, látom a programokat a közösségi médiában, honlapokon. Mi meg azt mondjuk, hogy legalább egy este pihenhetünk.
Igen, az ördög nem alszik, hogy amiről nagyon beszélni akartam veled, az a űrállomás és az ott lévő. Ugye mindenki azt mondja, hogy megoldják, feltalálják magukat, most már kitalálták, hogy elég volt, hogy itt, ugye amikor először megérkeztek, és kiderült, hogy nem jöhetnek haza, akkor úgy elvoltak, igen. Aztán tornáztak, meg feladatokat végeztek.
Meg bevonultak a kísérletekbe. Tehát...
De aztán a munkába letettek őket. De engem az érdekel, hogy akkor, amikor nem munkáznak, akkor milyen az élet az űrállomáson? Tehát egy. Ugye arra készül az emberiség, hogy a Marsra embert küldjön. Ahhoz, hogy a Marsra embert küldjön, ahhoz a Holdon ki kell építeni valamit, ahol...
Ez valószínűleg így van, bár ugye ez egy új paradigma igazából, mert korábban a nagy rakétákba gondolkoztak az emberek. Most meg már, hogy a 2010-es évek közepén fogadta a NASA ez a To the Moon and To the Mars Through the Moon, vagy valami ilyesmi, vagy To the Moon and the Mars, tehát a Holdig és a Marsig, hogy először a Holdon építsük ki a dolgokat, és aztán adott esetben onnan indítsuk el a marsi expedíciókat. Majd meglátjuk.
De hogy... Tehát engem az érdekel, hogy a tudomány melyik irányba halad a űrállomáson való létezés tekintetében. Tehát, hogy mit tudnak táplálkozni, lehet-e már növényeket termeszteni az űrállomáson, és egyáltalán mit esznek a fejek. Mert nyilván liofilizált termékeket fölküldenek, ugye nagyon rácsodálkozott még, azt hiszem, hogy a 70-es években volt egy olyan, hogy űrhajós kávé, ami
most
egy
is
ilyen tabletta, vagy ilyen pasztilla.
Tehát ugye ők súlytalanságban vannak. Az azt jelenti, hogy nincs súlyuk, a lebek közöltük minden, bármi folyadék kikerül, az egy csöppi alakú, gömb alakú csöppi alakulát azonnal, és ha nem figyelsz rá, az akkor mindenfelé elrepül. Minden morzsa, tehát sem morzsás kaja, sem csöpögő, löttyös, vickek, vackok nem lettek, szépen beszippantani mindent, különben aztán szemeteket ott találod meg. Múltkor egyszer valaki azt mondta nekem, aki ennek utána olvasott, hogy a nemzetközi űrállomáson van egy ilyen elveszett áruknak a listája, tehát nem talált tárgyak listája, hanem elvesztett tárgyak listája, amiről nem tudják, hogy hol vannak. És talán még, és talán még egy iPad is van a listán, ami elég vicces, ha igaz, de ez lehet, hogy csak egy kóbor apácák megtévesztésére kitalált álhír. De én el tudom képzelni akár ezt is, mert őt elröpködnek össze-vissza, hogy azért, hogy az űrhajósok is ugye egy olyan zsákba, olyan hálózsákba alszanak, ami hozzá van rögzítve a falhoz, mert ők ott a álmukba elrepülnének. Tehát ez a súlytalanság állapota. Tehát amikor a ember fölmegy mondjuk egy 80 emeletes épület tetejére, elvágják a drótot, és akkor lezuhan a lift, és akkor legvégén meghalott, akkor egy ilyen nagyjából pár 10 másodpercig, akkor átélheti azt, hogy súlytalan. Hát, hogyha teljesen nincs fékező a berendezés a liftben. Szóval az egy nagyon fura állapot, én el sem tudom képzelni, megmondom őszintén, nem is szeretném átélni. Szóval ott onnantól kezdve igazából hozzá kell szoknod. Akik az voltak kinek, azt mondják, hozzá lehet szokni. Nyilván, hiszen láttunk embereket, akik több mint egy év hozzá szoktak, tehát nyilván az ember mindez képes hozzászokni, de azt kevesen tudják, hogy azért rettenetesen sok élettani folyamatot indít be. Én egyszer egy ma már űriparba mozgolódó hölgynek, egy Kóra Szilviának a diplomamunkáját szakértettem, aki az űrutazás élettani hatásaival foglalkozott a munkájában. Nagyon érdekes munka volt egyébként. És abban én magam is, amikor elolvastam, tanultam bele egy csomót, hogy tényleg a szemgolyó nyomás megváltozik.
Igen, tehát amikor hazajönnek, akkor romlik a szemük.
Romlik a szemük, rosszul áll. A szívük is egész másképp. Ugye az izmokat próbálják mozgásra, azt lehet valamit, de hogy gyakorlatilag minden szervünk másképp kezd súlytalanságba működni, ami nem lepődünk meg, mert az evolúció nem súlytalanság állapotára tervezett minket. Tehát nekünk szépen a föld vonzásába és ellenálló nyomó erejébe kell élnünk, és az egész más, és igazából a hosszú táv életleni folyamatoknak a kutatása mind máig érdekes kérdés. Tehát nem véletlen vannak ott fönn hosszú ideig, és aztán nagyon részletes orvosi vizsgálatokon esnek át, mert minden ember másképp reagál a szélsőséges körülményeket. Tehát az, hogy megvizsgálsz 8 nagyon egészséges, 30 éves, fiatal, erős férfit, és ők hogyan reagálnak, az adott esetben semmit nem mond arról, hogy egy 68 éves akárki, vagy egy nő, vagy egy, tehát érted, más típusú ember, az hogyan reagál. Tehát fő kell térképezni ezt a fázisteret, úgyhogy ez biztos, hogy ez egy nyitott kérdés. Az egy másik kérdés, hogy a nemzetközi űrállomásnak már látszik a vége. Tehát a 20-as évek végén túl szinte biztosan nem fog élni, bár never say never, tehát soha nem mondjál sohát, de már vannak elképzelések, hogy milyen új űrállomást épít a nyugati világ. Ugye a kínaiak a mennyei palotájukat főhúzták, a Tiangongot, ott idén menni fog egy űrteleszkóp, a Chinese Space Station Teleszkóp, ami majdnem annyit tud majd, mint a Hubble. Hát átmérője a tükrének majdnem 2 méter, 1,9 műszerek lesznek, és a nemzetközi, vagy a kínai űrállomásra egy pályán fog mozogni, tehát rendszeresen majd tudják javítgatni, tehát tudják szervizelni az űrhajósok, mert össze tudják kapcsolni az űrállomást. Szóval egy csomó dolog már látszik, hogy a nemzetközi űrállomáson túlmutat, és látszanak a jelei. Ugye az oroszok most elkezdtek arról beszélni, hogy ők majd építenek egy saját űrállomást. Hát hisszük, ha látjuk. Tehát az űrről azt kell tudni, hogy nagyon szép terveket szokott inspirálni, és ezeknek a terveknek a 90%-a soha nem valósul meg. A nemzetközi űrállomás és egy nagyon nehéz szülés volt. És megmondom őszintén, vannak, akik kételkednek. Én csak ezt kommentálom. Csak vannak, léteznek emberek, akik azt mondják, hogy nem biztos, hogy arra költ volna azt a összességében több százmilliárd dollárt elkölteni kumulatívan, mióta a nemzetközi űrállomás létezik, hogy azt fönntartsuk, hogy tényleg az volt a legjobb elköltése a dolognak, hogy 1000 köbméter a világűrben, ez a nemzetközi űrállomás. A 3 méteres belmagassággal számolunk, az nagyjából egy 300 négyzetméteres lakás.
Az nagy.
Az azért elég nagy. Tehát ott azért vannak dolgok, fönn vannak mindenféle műszerek, vannak csillagászati műszerek is egyébként, meglepő módon még onnan is végeznek, van egy nagyon jó kis röntgencsillagászati mérőműszer. Tehát érdekes dolgok történnek odafönt, és nyilvánvalóan nagyon sokat tanultunk belőle. De hogy mi lesz a jövő a nemzetközi űrállomás megsemmisülése után, már rég lejárt a szavatosság ideje, azt szerintem még kevesen látják.
Próbálkoznak ott élelmiszer előállításával, növénytermeléssel, paprikával?
Igen, vannak ilyen növénytermesztő kísérletek. Ebből a legfejlettebbet az amerikaiak rakták össze, ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen kicsit nagyobb mikrohullámú sütő, és akkor belül ott vannak a növény, a magok, aha, valamik, és nem talaj van, hanem egy ilyen spéci anyag, ami beszippantja a vizet, és odajuttatja közvetlenül a gyökerekhez a tápanyagot, és akkor ilyen paradicsomot szoktak, meg paprikát, meg ilyen kisebb-nagyobb dolgokat, amiket aztán nézik, hogy hogyan változik az űrbe. Tehát egy finom paradicsom salátához talán ki tudnak termeszteni dolgokat. De gyakorlatilag ez a, van is valami habitat, nem is tudom pontosan mi a megnevezés ennek a dolognak. Ezek még mind csak kísérletek. Tehát nem arról szól a dolog, hogy az űrhajósok önmagukat ellátják az ott fönntermesztett növényekkel, hanem azt nézik, hogy milyen technológia lehet a legígéretesebb, a legkisebb problémával a legtöbb termést hozó esemény. Hát igen, kísérletezni kell.
Figyelj, jön egy kis közlekedési hírek itt, meg hírek, és aztán folytatjuk, addig szusszanunk egyet. Megveszünk az érdekes dolgokat, aztán folytatódik a műsor.
Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.
Pontosan 9 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hardi Mihály főszerkesztő érkezett a Klubrádió összes helységébe. A gyűjtés 79.220.000 forintnál tart 8 óra 45 perckor.
Reggeli Gyors. Nem marad le semmiről.
9 óra 8 perckor a reggeli személy Kis László, akadémikus csillagász, Hunren.
Az csillagász és földrajzi kutatóközpont főigazgatója.
Főigazgatója, mellette Schler pedig a csillagászat.hu főszerkesztője, 18 éve. Ugye ezt már elhallgattam a reggeli műsorban. Milyen üstökös közelít Magyarország felé? Nagyon rácsodálkoztunk.
80 ezer éve. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen hosszú a keringési periódus, lehet, hogy 100 ezer év, lehet, hogy 1 millió. Tehát 100 ezer éves nagyságrendű a keringési, de pontatlan a pálya. Ugye egy történet 21 hónappal ezelőtt kezdődött, ezt most direkt idefelé jövet megnéztem, az elefántok hordják ki a bébiket körülbelül ennyi időt. Tehát ha két elefánt szerette egymást 2023. Igen. Januárjában, akkor azok most eredményeznek egy kis elefántot, ami lassan meglátja. Bizonyán meg a grönlandi bálna is az, ami még 22-23 hónapig kihordja, amíg nemes. Szóval 23. januárjában a Csucsinsan, a Purple Mountain, tehát a Bíborhegy kínai obszervatórium talált egy égitestet. Ők még kisbolygónak hitték. Aztán az Atlasz dél-afrikai állomásán pár nappal később ismét lefotózták ezt az égitestet, és egyértelműen kiderült, hogy üstökös. Innen származik az elnevezés, és egy CEPER 2023A3, aha, C mint kométa, comet, igen, 2023, az A-adik fél hónap, azaz január 1-15-ig teredő két hétben a harmadikként felfedezett üstökös, és a két helyszín a két helyszínnek a nevét viseli, Csucsinsan és Atlasz. ne nevezzük Csucsinak, ha csak lehet, mint a Csúrimov Gerasimonkult Csúrinak, tehát a CPR 2023, na már akkor látszott azt, hogy egy nagyon elnyúlt pályán egy érkezik messze kintről, az ort felhőből, ugye a napunkat körbevő üstökös magok felhőből, és már akkor látszott a első néhány hét megfigyeléseiből, hogy másfél 21 hónappal később, 2024. szeptemberében napközelbe ér a Merkurnál is közelebb. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy ha egy friss, jeges anyagokkal teli nagyméretű üstökös mag bejön, az fölmelegszik, mint az atom, elkezd kipárologni, az magával sodorja az üstökös mag poranyagát, és egy bazi nagy csóva alakulhat ki. Ráadásul olyan a rálátásunk, most ugye ma fog bekövetkezni ez a napközelség, 0,37 vagy 39 csillagászati egységet, tehát nagyjából 58 millió kilométerre van most per pillanat a naptól. Jelenleg a déli féltekéről látszik, napkelte előtt. Sőt, már itt Magyarország, Közép-Európában is láttam fotókat hajnal előtt. Nem, még gondolom, nem, az ők is messziről, tehát a déli féltekéről lehet látni. Már van szép csóvája, még nem annyira fényes, mint majd a maximumban lesz. A maximális fényességét azt október 9-én fogja elérni, de akkor a naptól 4 fokra lesz. Az megfigyelhetetlen, az a nappal kell és nappal fekszik, de akkor az előrejelzett fényessége, ilyen por fényszórási hatásoknak köszönhetően, akár a Vénusz bolygó fényességét, a -4 magnitúdot is elérti. Tehát ha az ember nagyon-nagyon óvatos, tehát ezt senkinek nem ajánlom, ezt nagyon spéci műszerekkel, obszervatóriumokban lehet megcsinálni, hogy a naptól 4 fokra odaállni egy távcsővel, és akkor megnézni, hogy na látod-e azt a valamit.
Kormozott üveg?
Nem. Tehát oda nem szabad kormozott üveg, de a naptól, tehát nagyon közel, tehát senkinek nem szabad, mindenkinek megtiltom, akinek van távcsőve. Tehát ezt obszervatóriumokban lehet eljátszani, szerintem a Svábhegyibe, hogyha derült lesz, akkor meg fogjuk nézni. Na és a lényeg az, hogy utána néhány nappal egyre távolabb kerül a naptól, és akkor még van esélyünk ott október 12-13-a környékén, hogy a horizont fölött, ugye most még a hajnali égen van, aztán át fog menni az estégre, egy adott esetben szabad szemmel akár több fokos csóvát eresztő üstökösként megtaláljuk, de a szürkületi égen. Tehát nem a sötét éjszakában lesz, akkor a nagy bazi üstökös, hanem egy jól beazonosítható, nehezen megtalálható helyen, ha az ember tudja, hogy mit keressen, akkor megtalálja ezt az üstököst. Szóval ez most egy nagy szám, mert ilyet ritkán látunk. Ténylegesen, majd még azt hiszem, át is fogunk menni az üstökösnek a pályán, úgyhogy lehet, hogy még egy ellencsóva is, mert látjuk a nagy hosszú porcsóvát, hogy visszahajlik. Szóval nagyon érdekes ilyen esemény sorát következik, utána viszont gyorsan halványodni fog, úgyhogy a biztos vagyok benne, hogy a média tele lesz azzal, hogy soha nem látott üstököst, meg mit tudom én. De tegyük helyre a dolgot, tehát stratégiai nyugalomra intek mindenkit, nem tudjuk pontosan, hogy mennyire lesz fényes. Tegnap reggeli brazil fotókon bazi jó néz ki, tehát ténykérdés, hogy Brazíliából bazi, vagy Brazíliából brazil jó néz ki. Jártak, jó? Tehát ilyen szép csóvája van, meg tényleg egy szép üstökös, de még egyre délen látszó dolog. A napközelség után várhatóan még nagyobb anyagmennyiség felszabadul a nap, ahogy attól megmelegíti ezt az üstökös magot, tehát tényleg ekkor lesz a maximális fényessége, csak hát néhány fokra a naptól ezt gyakorlatilag lehetetlen megfigyelni. De volt például 2007-ben a McNo üstökös. Én azt a napközelség idején nem láttam, de akkor tudom, hogy Magyarországról, ha a ház sarkával kitakartad a napot, és mélykék égen nézted, akkor látszott az üstökös. Én nem láttam, Ausztráliában voltam, viszont néhány héttel később, egy-két héttel később egy 50 fokos csóvás üstököst láttam. Az Magyarországról nem látszott, viszont az 50 fok az a nézőket, vagy hallgató kedvéért, hogy az egész kelettől nyugatig a 180 fok az egész ég, az 50 fok az azt jelenti, hogy az égbolt harmadán átért a csóvája. Nagyon nagy volt. Szóval ez is egy olyas, ami lesz, hogy a nap mellett lesz a legfényesebb, ez nagyon nehezen megfigyelhetővé teszi, és utána majd talán esélyünk lesz. Emlékszel még a Neowise üstökösre 20-21-be?
Nem én.
Nem te. Az is hajnalban, meg este is látszott. A hallgatók emlékeztetnek rá. Pár év ezelőtt volt egy üstökös, akkor az nagyot ment a médiába, és sokan látták. Ugye ma már az a helyzet, hogy egy egyszerűnek is, vagy középkategóriás, felső kategóriás okostelefonnal is tudsz olyan fotót készíteni kézből, amire még egy üstökös is megmaradhat, és már akkor készültek róla ilyenek.
Jó, most megbuktathatsz, ha hülyeséget mondok, tehát beírom az egyest, hogy az üstökösöknél van olyan, ami olyan pályán, pályán mozog, hogy visszatér, és van, amit soha többet nem látunk.
Hát ugye ennél a üstökösnél azt írják egyes források, hogy a naprendszer belső részén való áthaladás következtében lehet, hogy hiperbolikussá válik a pálya, ami azt jelenti, hogy elhagyja a naprendszer.
Ja,
tehát kidobódik. Tehát ne, egyáltalán nem egyes, ötöst írok be neked, egy ötös osztályzatot, ötös skálán. De igen, vannak olyanok, amelyek rövid periódus üstökösök, vagy ugye van Encke üstökös, az 3,3 év alatt körbejárja a napot. Az nagyon, itt a naprendszer belső részeiben járja. Az már eléggé kihúnyt belőle, tehát még működik, de azért eléggé kis aktivitás, mutatóban van. Ugye a Héli üstökös, az egy ekliptikai üstökös, ami a bolygók pályasíkjába kering, az 76 évenként jön vissza, ugye 2060-nél lesz a következő, ilyenek is szoktak lenni. És hát vannak olyanok, amelyek több ezer éves. Ugye a Hale-Bopp, amire emlékeztetnek azok a kedves hallgatók, akik 1997-ben már épésszel nézték az esti eget, akkor volt egy nagyon szép üstökösünk, az tényleg még Budapest belváros Erzsébet térő is látszott szabad szemmel. Na annál például, ha jól emlékszem, 4000 év a keringési idő. Tehát nagyon széles skálán szórhat az üstökösöknek a keringési periódus, ez annak köszönhető, hogy ők annak a felhőnek a maradványai, amiből a naprendszerünk 4,5 milliárd évvel ezelőtt létre.
Ezt az üstököst láthatta már épeszű ember, vagy csak a dinoszauruszok?
A dinoszauruszok lehet, hogy látták, de az nagyon sok. Ugye egy keringés ezelőtt, ezért mondjuk azt, hogy 100 000 évvel ezelőtt, akkor még ugye valami előember, ősember, nem tudom milyen ember lehetett, nem értek, bocsánat, nem akarok hülyeséget mondani, de ugye a homo sapiens az a 10-20-30 000 évvel ezelőtt jelent meg, a neandervölgyek 30-40 000 évvel ezelőtt, ugye fejemben a képek, amik így vannak. Tehát ezt még úgymond mai épeszű embernek tekinthető ember nem látta korábban.
És azt már kiszámították, hogy mikor látjuk legközelebb?
Na ezt mondtam, hogy lehet, hogy ki fog repülni teljesen a naprendszerből. Ha azt mondom, hogy 100 000 év nagyságrendű a keringési periódus, akkor 100 000 részét ismerjük mérésekből. Tehát amikor már elhalad naptól és majd távolodik, akkor szépen meg kell nézni újabb mérésekkel
a koordinátát. Még nem lehet kiszámítani.
Mi ennyiből még nem lehet. Tehát amikor már távolodni fog, akkor meg lehet nézni azt, hogy például a napközelség mennyire tolta meg ott. Olyankor szokott az üstökösöknél lenni olyan ilyen rakétahatás, ezt úgy hívják, hogy nem gravitációs erők. A nagy intenzív kipárolgás, az megtolhatja az üstököst, mint egy rakéta. Hogyha vannak rajta ilyen aktív foltok, amelyikből áramlik ki a gáz, akkor az egész üstökös magot képes meglökni, és akkor más pályára kerül át. Tehát ezért mondom, hogy szükséges lesz még a rákövetkező, hogy távolodik mondjuk hónapokban, egy-két évben is majd követni, és akkor megmondhatjuk, hogy mi életünkben semmiképpen nem fog már visszatérni, szondát se fogunk hozzá küldeni. Most jelenleg a naphoz képest, ha jól emlékszem, 67 km per szekundummal repül, nagy sebessége, ugye a mi földünk 30-al megy a nap körül, de ugye közel van a naphoz, ez azért van ez a nagyobb sebesség. Szóval ki fog repülni és elhagy minket, és egy olyan érdekesség lesz, amilyen mostanában azt mondom, hogy 10-20 évente van egyszer.
De hogy, tehát hogy csak obszervatóriumból vizsgálható?
Lesz majd egy olyan láthatóságot október első napjában, első felében, amikor megfelelő előrejelzésekkel megkereshető lesz. Én hadd mondjam azt így előrevetítve, hogy jövő szerdán, október 2-án kezdődik az Élő Csillagászat Kislászlóval élő műsor a YouTube csatornámon, oda majd be fogok készíteni egy előrejelzést térképekkel, hogy erre keresd, ezeken a napokon erre keresd az üstököst így.
Ja, tehát, hogyha a Barostéren állok, akkor a Gellért egy irányában nézek fel, vagy...
Ne a Barostéren, menjünk fel a Hármas Határhegyre, vagy menjünk fel a normafához, ahol látszik, ahol fényszennyezés mentesen és sötét égen tényleg könnyebb beazonosítani. Ha van egy kis fénygerenda, mondjuk azt egy ilyen néhány fokos csóvájú valami, szabad szemmel halvány diffúz valami, kis kézi binokulár mindenképpen legyen az embernél, 10x50-es, 20x60-as, 8x30-as, tök mindegy, és jó előrejelzés. Az előrejelzések szempontjából én mindenkinek javaslom a Stellarium nevű ingyenes applikációt, mindenféle okostelefonra fölrakható, nem kerül pénzbe, és nagyon szépen real-time megmutatja, hogy mi hol van, és az üstökös is megkereshető segítségével.
Hát, hogy az égen.
Ha oda az ég felé fordítom a telefon, még meg is mutatja, hogy arra nézzé.
A szerkesztőm bekészített még egy hírt, és mondtam neki, hogy figyelj, ez hülyeség, azt fogja mondani a kis László. Tehát ugye a hír arról szól, hogy nukleáris robbantással védenék meg a Földet a közeledő aszteroidáktól az amerikai kutatók?
Hát figyelj, Nature Physics cikk áll a hátterébe, utána néztem azért, Lacika készült.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Ez egy tudományos bulvár?
Ez nem tudományos bulvár, a Nature Physics egy nagyon nagy presztízsű lap. Csináltak egy olyan kísérleti elrendezést, ahol egy ilyen röntgenlézerre rávillantottak egy ilyen kis mini, ilyen mikroszkópikus, szinte porszem méretű anyagra, és azt nézték, hogy hogyan repül el, hogyan lökhető meg. Ugye a hirtelen egy kisméretű ilyen szemcse, ilyen mondjuk kődarab, picike, tényleg picike, rávillantottak egy röntgenlézerre, és akkor lerepült róla a saját anyaga, és a lerepülő saját anyaga meglökte. Valójában úgy olvastam, hogy 200 mérföld per óra, tehát nagyjából 320 km per szekundumra főgyorsították. Az egésznek az az állítása, hogy ne Bruce Willist reaktiváljuk, már szegény, így is már
jó megromlott,
jó egészséget kívánunk neki, hanem amikor jön a Föld felé egy kis bolygó, egy becsapódási pályán, akkor hogyan módosítsuk a pályát? Ugye az amerikaiak csináltak egy DART kísérletet, amikor a Didymos Dimorphos 2-es kisbolygónál a kisebbikbe belelőttek egy 600 kg-os ágyúgolyót, ha úgy tetszik. Ott akkor azt tapasztalták, hogy a legjobb számítások azt jelezték előre, hogy a kisbolygó Hold keringés ideje maximum 5 perccel változhat meg, nem, 7 perccel változhat meg, ehhez képest 32 perccel változott meg, 5-ször nagyobb volt a hatás. Ami azt mutatta, hogy nem tudjuk kiszámolni, hogy mi történik, hogyha egy kisbolygóval becsapódunk egy ágyúgolyóval, mert másképp viselkedik, mint ahogy mi azt gondoljuk. Tehát nem értjük még a kisbolygók pályamódosítását, de az biztos, abban mindenki egyetért, aki a bolygó védelemmel komolyabban foglalkozik, hogyha a Földnek közeledő mondjuk egy 100 méteres, 200 méteres, gellért egy méretű sziklát talán állunk, amiről meg tudjuk mondani, hogy mondjuk 30 év múlva nekünk jön, akkor azt érdemes kézbe venni, és nem, az nem opció, hogy mondjuk oda küldünk X hidrogénbombát és szétrobbantjuk, mert valójában akkor csak nem módosítunk semmit, csak nem adott esetben egy becsapódás helyett lesz 4 kisebb, ja, vagy 6 kisebb. Ami lehet reális, az kitéríteni a pályára. Egy
hát kozmikus biliárd. Filmben.
Igen, egy kozmikus biliárd játékba kell belemennünk. Ugye a DART kísérlet azt mutatta, hogy ez működik, megváltoztattuk egy mesterséges becsapódással egy kettős kisbolygónál a két égitest egymás körüli keringési periódusát. De nem annyival, mint amennyivel kiszámoltuk előre, tehát valamit még nem értünk. Itt most ennél az új kutatásnál azt csinálták a figurák, hogy azt szimulálták, leskálázva, hogy mi lenne, hogyha egy nukleáris robbanást keltenénk egy kisbolygó mellett, és akkor a felszínét leperzselnénk, és elpárologtatnánk a kisbolygó felszínét, és az elpárolgás során lerepülő gázzá vált, vagy plazmává vált, nem is gázzá, plazmává vált anyag, hogyan löki meg a kisbolygót, hogy adott esetben kitérítsük. Tehát nem szétrobbantani, hanem egy nukleáris robbantással kitéríteni a pályáról a kisbolygót. Na most ezt nyilván nem úgy skálázták, egy mini robbanást csináltak és egy mini kisbolygót, hanem azt a röntgen sugárzás mennyiséget, amit egy nagy energiájú sugárzás mennyiséget, amit egy nukleáris robbanás gyárt, azt levitték, leskálázták egy röntgenlézernek a színvonalára, vagy röntgen, ez a helyes megkifejezés, és azzal megvilágítottak egy ilyen kis részecskét, és azt sikerült fölgyorsítani. Tehát ők most azt állítják, hogy ha ezt mind felskálázzák, akkor ez egy valid módszer lehet arra, hogy egy kisbolygót letérítsünk, ahelyett, hogy belecsapódunk valamit, helyette robbantsunk mellette egy nagyot. Ez ma még mind vad science fiction. Ma nem ismerünk olyan 100 méteres, 200 méteres kisbolygót, vagy nagyobbat, ami a következő évtizedekben nekünk jönne. Tehát ez egy elvi, de mégiscsak a nagyobb országnál kimondottan nemzeti és stratégiai fontosságú kérdés, mert igenis a bolygóvédelem, ugye angol szakkifejezése a planetary defense, az nem csak a hollywoodi mozikban komolyan vett dolog, hanem igenis a nagy űrügynökségek is egyre komolyabban veszik.
Az űrjog mit mond ki egyébként például a Holdnak hogy is mondjam, tulajdonáról?
A jelenleg érvényes szabályzások, vagy a jelenleg mondjuk deklarált nemzetközi megállapodások azt mondják, hogy a világűr mindenkié, azaz senkié. Ugye ezzel szemben amerikaiak elindítottak egy Artemis egyezményt, ami csak véletlenül ugyanazt az Artemis nevet viseli, mint az Artemis program, ami az Apollónak a folytatása amerikai űrhajósok holdra juttatásával. Ott abban viszont kimondottan arról szól, hogy igenis az országok hasznosíthatják az űrbéli erőforrásokat. Ezt legutoljára azt hiszem, azt hallottam, hogy talán már 21 néhány ország bíróság aláírta, lehet, hogy az aktuális szám az még több. Sokan nem szeretnék, hogy ez legyen az uralkodó jogi egyezmény, de az amerikaiak ezt nagyon nyomják, mert ők igenis hasznosítani kívánják a földön kívül erőforrásokat, és ennek a jogi kereteit meg kell teremteni, különben jön egy űrbéli vadnyugat, amit senki nem szeretne.
Igen, erre próbáltam utalni, hogy megkérdezem, hogy a kínaiak mit csinálnak a hold túlsó oldalán.
Hát vizsgálódnak, és ők nem nagyon foglalkoznak ezekkel az egyezményekkel. Ők mennek előre keményen és komolyan. Én megmondom őszintén, ezt mindig elmondom, hogy most Kína oly mértékben presztízs kérdését tette, hogy ők fejleszték a saját űrkutatásukat, tényleg gyakorlatilag korlátlanul öntik be az erőforrásokat ebbe a szektorba, hogy én nem fogok meglepődni, hogyha az Artemis programnak a most már ismert újabb csúszásaival együtt adott esetben a következő ember a Holdon az nem kínai lesz. Tehát nem vagyok meggyőződve, tehát magyarul azt jóslom, hogy jó eséllyel a kínaiak beelőzhetik az amerikaiakat, és akkor igenis föl fognak merülni olyan jogi kérdések, amelyek adott esetben előrevetíthetik egy nemzetközi konfliktust egy másik égitesten. Nem tudjuk kizárni.
Mert azért a Holdon lehetnek olyan ásványok.
Olyan erőforrások, amikről még nem tudjuk, hogy pontosan micsodák, az biztos, hogy első körben az űrállomásaik, vagy a holdbázisok számára a jég, a felszín alatti jég, adott esetben kráterek mélyén heverő jégtömbök, azok nagyon értékes erőforrás fognak jelenteni. Mert azt, ha felolvasztod, csinálsz bele vizet, meg tudod inni, ha fölbontod, akkor kapsz bele oxigént, meg hidrogént, az oxigént belélegzed, a hidrogén energiát tudsz csinálni megint, tiszta energiát, ha úgy tetszik, tehát az egy nagyon, nagyon fontos erőforrás a víz, bárhova megyünk, és a Holdon tudjuk azt, hogy a déli pólus környékén vannak kráterek, amelynek az alján jégtömbök hevernek. Szóval ott nagyon meg kell gondolni majd, hogy ki mit lép, ha olyan területre érünk az akciókkal, amelyek jogilag szabályozatlanok, mert az angol száz világ a precedens alapú jogra épül, tehát hogyha ott elindul valami, ami úgy tűnik, hogy precedens teremt, azt mondják, hogy jó napot kívánok. Ez szerintem senkinek nem érdeke.
Igen, mert hát ugye említetted azt is, hogy ezt a üstököst is a kínaiak vették észre először.
Jó, hát már a kínai csillagászok ügyesek, és ők is csinálják a felfedezéseket.
Kivel működnek együtt? Kik a partnerei elsősorban?
A kínaiakkal működnek együtt.
Tehát mondjuk az űrexpóra, itt ahol
nem vagy.
Nem csak Európa. Őket, vagy?
Nem, hát figyeljen, nem. Tehát az amerikaiak ugye explicite tiltják a kínaiakat bármiből, tényleg, tehát ugye nemzetközi űrállomásból ki vannak tiltva, de például most fog elindulni jövőre fog elindulni például Chilében a Legacy Survey in Space and Time, egy 10 éves tervezésre működött 8 méteres óriás teleszkóp, ami nagyon drága dolog volt, és egy időben az volt a kérés, hogy a nemzetközi közösség adja ezt a működtetésre a pénzt, és aztán bejelentkeztek a kínaiak, és aztán az amerikaiak azt mondták, hogy jó, akkor a Department of Energy azt ki fogja fizetni. Inkább, mint hogy a kínaiak megjelenjenek benne.
Mert most ráadásul valami űrrepülőgéppel is jönnek.
Mennek. Tehát itt ténylegesen a Kínával számolni kell, mert már nagyon rég nem a kicsi ócó kínai, hanem igenis a csúcstechnikát csinálják.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Kis László akadémikus, professzor, Széchenyi díjas csillagász.
Nem
a Hunrend, azt mondjuk el.
Azt mondjuk el, a Hunrend csillagászat és földrajzi kutatóközpont főigazgatója.
Várjál, rövidebben mondtad, mint ahogy nekem föl van írva.
Mert gyakorlatom van benne.
Ja, értem, rövidítetted. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további jó munkát kívánok, legközelebb is tudásra látunk, és akkor majd megbeszéljük az üstököst, meg az összes többit.
Így van, köszönöm szépen a meghívást.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.